A világ urai. Merre rángatják a világ szekerét a hatalmasok? Szénási Sándor műsora.
Bódis Gábor van ma velünk, újságíró, balkán szakértő, szervusz, jó estét.
Jó estét, szervusz.
Albánia. Nem csak Albániára fogunk beszélni, és nem is csak azért, mert hogy az Európai Unió most nyitotta meg ugye a csatlakozási tárgyalásokat, hiszen ez még éveket jelent, hanem azért is, mert a német kancellár azt mondta, hogy tulajdonképpen Albániát majd a többi nyugat-balkáni országgal, itt ugye mínusz Horvátország, mert ők már gyakorlatilag benn vannak, együtt veszik majd föl, és hát itt Bosznia-Hercegovináról, Montenegróról, Észak-Macedóniáról, Szerbiáról, Albániáról, és hát a nagyon furcsa helyzetű Koszovóról van szó, ami külön nehezíti ezt a együttes felvételt. De Albánia kétségkívül kilóg a sorból, egyrészt azért, mert hogy körülnéztem, és tulajdonképpen nagyon szép gazdasági növekedésről számolnak be mindenhol. Egy olyan országban, amelyiknek a nehéz sorsát ugye tudjuk. Másrészt pedig fölértékelődik nem csak turisztikai szempontból, de abból is, hanem a banki tevékenysége, az ipara, a mezőgazdaság, a növekvő mezőgazdasága révén egy komolyabb szerepet kezd játszani a környéken, és hát befolyásolja természetesen a környezetét is. Gyorsan csak elmondjam, hogy kik mellett lakik. Ugye északon Montenegró van, Koszovó északkeleten, a testvéri Koszovó, Szerbia, ezen túlmenően Észak-Macedónia, megyünk lefelé, Görögország, és hát akkor délkeleten a Jón-tenger, illetve az Adriai-tenger van. Szóval meglehetősen központi helyen van, és hát azt nem is kell mondani, hogy NATO ország.
Így van.
Szóval az a tény, amit mostanában hangsúlyoznak vele a kapcsolatban, hogy nem csak gazdaságilag, politikai szempontból kezd kilőni a nyugat-balkáni országok közül, hanem például a fegyverkezésben is. Ebben mondjuk hasonlít mondjuk Szerbiára, és hát 2023 óta állítólag ez a két ország, Szerbia és Albánia valami 12%-kal többet költött fegyverre, fegyverkezésre, mint korábban. Ez, hát hogy mondjam, csak nem vett nagyon jó fényt a térség biztonsági viszonyaira, de hát tény. Szóval Albánia. Mi az, ami őt kitüntetett szerepbe helyezheti az utóbbi években, már azon túlmenően, amit megpróbáltam elmondani?
Hát talán azért van kitüntetett szerepben, ha van, egyáltalán, mert egyrészt a Nyugat-Balkánon ez az egyetlen egy ország, amely nem a volt Jugoszlávia utódállama. Másrészt egy sajátos történelme volt, sokkal sajátságosabb, vagy hát szomorúbb inkább, mint a volt Jugoszlávia története, hiszen itt egy rendkívül elmaradott országról volt szó, mind a mai napig. Hát manapság mondjuk rá egy 500 dolláros átlagfizetés van, ami nyugat-balkáni körülmények között nem is tragikus, de ott van az utolsók között, Észak-Macedóniával, Koszovó még rosszabb helyzetben van.
Igen, tehát a kiemelkedés az relatív, persze.
Relatív, igen. És de tekintettel múltjára is egészen sajátságos múltja van, nem tudom, hogy mondjak erről néhány szót, hogy hát egy teljesen elmaradott törzsi országról volt szó, török uralom alá került egészen a Balkán háborúig, át is vette. Szóval abban különbözött a többi szláv népektől a környéken, hogy azok ellenálltak, legalábbis vallásilag ellenálltak a török uralomnak, kivéve mondjuk Boszniát, ahol azért sokan áttértek az iszlám hitre. Tehát ők átvették az iszlám hitet, sőt, nem is harcoltak komolyabban a török megszállók ellen, ameddig meg nem alakult egy Prizreni liga, Prizren az jelenleg Koszovó része, egy koszovói nagyon régi város, a Prizreni Riga, amely aztán megalapozta az albán nacionalizmust is, megkezdődött a harca a törökök alól felszabadult.
Csak 912-ben lettek.
912-ben el is tehették. A balkánháború miatt, nem csak a saját harcuk miatt, hanem de harcoltak is fegyveresen a törökök ellen.
Csak hogy egy érdekességet azért hozzunk föl, mert említetted, hogy nagyon keserű sorsa volt ennek az országnak. A jelenlegi albán miniszterelnök miközben amellett érvelt, hogy miért kell nekik az Európai Unióhoz csatlakozniuk, azt mondta, hogy Albánia már mindent túlélt. Már annyi birodalomhoz alkalmazkodtunk, nekünk ez már nem probléma, és így szépen lebirodalmazta az Európai Uniót, de azt mondta, hogy mi tökéletes lojalitásra fogunk viszonyulni Brüsszelhez, mert megszoktuk a birodalmak jelenlétét, és mindig is lojálisak voltunk. Hát megnéztem, hogy hány birodalom volt ott. Ugye volt ez az illír, mert ők állítólag illír származása. Igen. Római provincia, Bizánc, bolgár fejedelemség, Velencei köztársaság, az úgynevezett epiruszi despotátus. Ez nem tudom, micsoda, de nagyon ijesztően hangzik. Igen. És hát aztán az oszmán birodalom 1501-től és az iszlamizáció, amit korábban említettél. Tehát igen, sok minden mentek keresztül.
És akkor 12-ben a balkáni háború következtében nyerték el a függetlenségüket, és hát az első világháborúba is így léptek be, és az első világháború után tulajdonképpen volt az első ilyen félig, még törzsi alapon, de félig meddig ilyen parlamenti választások is voltak, szóval egy félig meddig ilyen demokrácia volt, az ország törzsi alapon meg ketté volt osztva, az északi és a déli rész, és most Koszovót nem ide értem. A Koszovó törzsi alapon az északi részhez van közelebb, mint a déli részhez, és akkor a színre lépett egy jó, hát nem tudom, hogy törzsfőnök volt-e az apja, vagy a nagyapja, de mindesetre egy ilyen nemesi törzsi családból származó ember, aki fegyveresen is harcolt az oszmán birodalom ellen, és aki később politikai pályára lépett, ő volt Zogu, aki Zogu király néven került be a történelembe, de a királysága az nem egy dinasztikus dolog volt, Albániában nem volt király mindaddig. 1928-ban Zogu úgy gondolta, hogy már eleget uralkodott egy köztársaságban, ideje lenne megkoronáztatni magát, hiszen nincs is politikai ellenfele, vagy a politikai ellenfelekkel leszámolt, tehát egyedül maradt a politikai téren is. Ebben nagy támogatóra talált Mussolini olasz diktátor személyében, aki megkoronázása után küldött neki 2 millió amerikai dollárt annak idején, tehát 28-ban, hogy építesse magának 2 palotát, ami egy királynak illik. Zogu ellen a történészek megszámolták, hogy összesen 55-ször kísérelték meg merényletet, egyik sem sikerült, és egészen a második világháborúig uralkodott. Időközben 38-ban, tehát már 10 éve király volt, feleségül vett, egy aponyi lányt vett feleségül, ezért is került a magyar közvéleménybe is, emlegetik a Zogu királyt, és ezért lett népszerű, és tulajdonképpen az Enver Hodzsa vezette kommunista partizán mozgalom a második világháború végén vetett véget a hatalmának.
Igen, még hozzá kell tennünk egyébként a már említett a megszálló hatalmakhoz, ugye a németeket meg az olaszokat. Az olaszok 39-ben szállták meg a sokat próbált és sokfelé lojális Albániát, nem akarok ironizálni ezen, 43-ban pedig a németek, és akkor 44-ben jött Enver Hodzsa az ő kommunista partizánjaival. és hát onnantól a süllyesztő. Igen. Ami gyakorlatilag egy ilyen pária létet jelentette érdekes módon a szocialista országok között is, tehát mondjuk nem a Szovjetunióhoz húzott inkább, hanem Kínához, és akkor az az érdekes állapot állt elő, valaki meg is írta, hogy a kínai sajtóban nagyon gyakran szerepelt Albánia, meg az ember hódzsa. De elfelejtették megírni, hogy Albánia mekkora, és hogy mekkora népessége. És mindig úgy szerepelt a sajtóban, mint a nagy-nagy Albánia, és a kínaiak azt képzelték, hogy itt valami nagy világhatalomról lehet szó, aki Kína mellett ott építi a Mao-féle szocializmus, pedig hát ugye tudjuk, hogy nem erről volt szó, ennyien szólva.
A legkeményebb kommunista diktatúra volt Európában, az albán diktatúra, és először azért kötődött a Szovjetunióhoz. Sztálin idejében tisztességes sztálinisták voltak, ember hodzsáik, csak amikor kezdődött az erjedés Hruscsovval, akkor álltak át, maradtak meg a kemény vonalnál, és csatlakoztak Mao Tse-tunghoz. Így aztán állandóan a legkeményebb vonalas külföldi példát követték. A történethez hozzátartozik, hogy Enver Hoxhaik nem csak, hogy hát a szegénységen nem tudtak segíteni, szóval leszámoltak, minden politikai diktatúra volt, minden politikai ellenfél, szóval szó se lehet, szó sincs róla, hogy nem az volt, de ennek a kommunista rendszernek azért voltak pozitív hatásai is, például az írástudatlanságot felszámolták, akkor valamennyire ezek az anyagi különbségek, szóval valahogy kiegyenlítődtek természetesen a köznép, az továbbra is nagy szegénységben él, de volt betévő falat. Másrészt viszont a kommunista nomenklatúra pedig hát nagyvonalúan élt, amennyire lehetett, mert utazni nem nagyon tudtak, mert nem volt hova utazni, hiszen minden országgal, minden más kommunista országgal is nagyon rossz paszban voltak. Különösen vonatkozik ez a volt Jugoszláviára, hiszen Enver Hoxhaik úgy vélték, nem teljesen alaptalanul, hogy akár a létüket is veszélyeztetik a Tito partizánjai, később pedig a Tito rendszer, hiszen a második világháború végén a győztes Tito partizán csapatok, akkor már jugoszláv hadsereg, néphadsereg, majdnem meg is szállta Albániát, utoljára valószínűleg, hogy a nyugati nagyhatalmak nyomására ez nem történt meg, tehát Titoik elálltak ettől a szándékuktól, de ez örökké megmaradt, tehát Enver Hoxha utolsó leheleteig megvolt ez, hogy a Jugoszláviától nagyon félt, és ezért ezek a Albánia arról is nevezetes, hogy tele van ilyen bunkerekkel a tengerparton is, de főleg a jugoszláv, az akkori jugoszláv határ mentén. Tehát ez a szerb-albán ellentét, ez azért végighúzódott a 20. századon, megmaradt most Koszovóval ismét felértékelődött, úgyhogy a Nyugat-Balkán egyik gócpontja ez a albán-szerb, és a jó van a szerb-horvát viszony is, de az albán-szerb viszony az egyik
állandó. Koszovót nézzük meg egy pillanatra, hogy hogy került el Albániától, már egyáltalán Albániához tartozott, és hogy került Szerbiához aztán, illetve mi a mostani állapota tekintettel arra, hogy a német kancellár azt mondja, hogy a mai Koszovónak is be kéne lépni az Unióba. Hát ahhoz képest, hogy nem nagyon ismerik el az ő különálló státuszát, legalábbis sok ország még nem, hát ez egy csoda lesz. De hát Szerbia számára is egy szent földnek számít, ugye az első Rigomezei csata, ez a 14. században volt, aztán volt egy második, amit már Hunyadi veszített el, Hunyadi János, de ott a szerbek árulták el Hunyadit a törököknek, az egy nagyon bonyolult történet.
Meg egy mást is.
Nem tudtak egyesülni Hunyadiék a albánokkal, és akkor a törökökkel szemmel elvesztették a csatát. Ebben nem nagyon akarunk belemenni, csak hogy itt van, és mindig is itt volt ez a Koszovó nevű rész. Ez soha nem tartozott a történelmi Albániához?
Soha nem tartozott, nem is létezik történelmi Albánia. Van Nagy Albánia eszméje, gondolata, tehát Nagy Albánia az körülbelül, tehát a mostani Albánia, Koszovó természetesen, Észak-Macedónia egy része, Észak-Macedóniában a lakosság 30%-a albán nemzetiségű. Montenegro egy része, Montenegro, mostani montenegrói fővárossal együtt, és oda tartozna Görögország és része, és Korfu szigete.
Hát mertek nagyot álmodni.
Hát igen, igen. Tehát albánok körülbelül 7 millióan vannak összesen. Az anyaországban azt hiszem, hogy nem éri el a 3 milliót a lakosság száma most. Körülbelül 700 ezren vándoroltak ki az utóbbi 10 évben. Hát nem a...
Igen, igen, most megnéztem, 2,7 milliót írnak, ennek 56%-a iszlám, vannak egyébként római katolikusok 10%-a.
Vannak, főleg az északi részen vannak római, és Koszovóban is vannak római katolikusok. Egyébként én azt hiszem, magát, a politikát, illetően amennyire sok albán kollégám volt meg ismerős, én nem tudom, szóval nem hiszem, hogy a vallásnak nagy szerepe lett volna, nem is látszik, nem is manifestálódik, de nem is hiszem, hogy nagy szerepe lenne a politika alakításában. Inkább itt a nacionalizmus játszik nagyobb szerepet, és ez a nacionalizmus inkább a most ellenzékben levő demokrata pártra, tehát a jobboldali demokrata pártra jellemző, és nem a most hatalmon lévő szocialista párt, ez a szocialista utódpárt, ez tulajdonképpen Enver Hoxhai kommunista párt utódpártja, de hát ez távol van attól, inkább a európai jobb, szélső jobb közelében van Edi Rama miniszterelnök, aki 2021-ben harmadszor nyerte meg a választásokat, úgyhogy jövőre lesznek ismét választások, maga biztosan vezeti a politikai életet. Ő egy, úgy írják le, de hát láttam is a sok fölvételen, a CNN-ben is fellépett, nagyon magabiztosan, nem anyanyelvi angolt beszél, de nagyon folyékonyan, szépen fejezi ki magát. Egy volt kosárlabdázóról van szó, egy ilyen playboy-szerű figura. Egészen elütt attól a albán prototípustól, amiről mi azelőtt gondolkodtunk, vagy tévesen hittünk. Úgyhogy egészen új szint vitt be ilyen szempontból az albán politikai életbe, főleg az albán külpolitikában, a belpolitikában itt azért keményen leszámol az ellenfelekkel, főleg az ős ellenséggel, egy Szali Berisha nevű politikus.
Aki a demokrata párt
elnöke, és aki tulajdonképpen kétszer volt hatalmon, először közvetlenül a rendszerváltás után 91-ben került hatalomra, és az úgynevezett piramis játékba bukott bele, ami 97-98-ban volt, 98-ban fejeződött, de annyira eldurvultott a helyzet, a piramis játék, ez a ponci rendszer, ez egy Magyarországon is a 90-es években volt ilyen erre példa, hogy hát hogy meghirdettek hatalmas kamatokkal hiteleket, és utána ezt nem tudták visszafizetni, összeomlott a rendszer, tehát akik először léptek be a rendszerbe, azok még kaptak bele, végül összeomlott. De ez itt olyan mértékű volt egy olyan országban, ahol hát egyáltalán nem volt gazdasági tudás, szóval olyan országra tölt rá erre ez a ponci rendszer, hogy az emberek hát 100 000 számra vesztették el azt a kis vagyonukat, ami volt. Ez lázadás tört ki, 2000 halott volt, ez egy polgárháború, igazi polgárháború volt, ami 98-ban fejeződött be, úgyhogy nemzetközi, az olaszok által vezetett nemzetközi erők tettek rendet. Az akkori magyar kormány az ellenzékkel egyetértve, tehát a Horth kormány nem avatkozott, nem akart részt venni a nemzetközi erőkben, és a többi politikai párt is egyetértett ezzel, a Fidesz is, és a többiek is.
Na most nézzük egy picit Koszovót, meg Észak-Macedóniát a maga 25-30%-ával. Különféle számok vannak itt, nem tudom, hogy melyik a pontosabb, őszintén szólva, hogy ebből következik-e valamiféle albán túlsúly ebben a 6 nyugat-balkáni ország politikai életében, tehát befolyásolni tudja, irányítani tudja ezeket a kisebbségeket valamiképpen Tirana, úgyhogy Albánia valamiképpen valami vezető szerep pozíciójába kerüljön. Vagy erről nincsen szó, mert ezek az albán kisebbségek túlságosan is kötődnek a helyi politikai struktúrákhoz, és nem Tirana útmutatásaira várnak.
Hát ez érdekes a helyzet, mert elsősorban az ember arra gondol, hogy ha nagy Albánia, akkor először is arra gondol, hogy Koszovó csatlakozna Albániához. Ez egy logikus következtetés. Egyébként Koszovót több ország úgy ismerte el, hogy lefektették, hogy nem csatlakozik Albániához. Mert a nagy Albánia az már, vagy legalábbis ez a két ország egyesülésével ez már nagy káosz teremtene. Tehát azt hiszem, hogy egy szerep, nem tudom, hogy önként vállalt, vagy így alakult ki, szereposztás alakult ki a két legnagyobb albán állam között. Tehát inkább a koszovói albánok szólnak bele például az észak-macedóniai, két nagy albán párt van ott, az észak-macedóniai albán pártok életébe. Tehát akár pénzzel is támogatják, és szóval meg politikai sugallat is van valószínűleg, hogy tanácsadók is vannak. Tehát inkább Koszovó az, amely irányítani próbálja, nem túl harsányan, az észak-macedónok szoktak tiltakozni, de nem túl szembetűnő, de van erre törekvés, különösen a most hatalmon lévő párt, az Albin Kurti vezette pártnak van ilyen politikai habitus, hogy beleszól.
De mit akar ezzel elérni? Milyen irányba szól bele? Hát merre felé terelgeti a...
Arra felé terelgeti, hogy melyik párttal, melyik macedón párttal lépjen koalícióra.
Mert
a Macedóniában nem lehet a nemzetiségi arányok miatt, tehát ez a 30%-os albán kisebbség miatt, nem tud egyetlen egy se a mostani párt, a jobboldali párt nem tud kormányt alakítani, sem az előző szocialista párt nem tudott kormányt alakítani, mert nincs meg a többsége, tehát az albánok a kulcsfontosságú szerepet játszanak. Tehát így tudja irányítani, hogy melyik párttal lépjen szövetségre. Na most az felelt meg, úgy látszik, a Kurtiéknak, koszovói miniszterelnöknek, hogy most egyébként a választásokon jobb eredményt elért Észak-Macedón jobboldali pártra, egy kimondhatatlan nevű jobboldali párt, az a Macedón rövidítése. Egyébként ő arról ismeretes Magyarországon ez a párt, hogy volt elnöke, miniszterelnököt, a magyar diplomaták, vagy mások mentették ki. Skopjéból is, azóta is itt
Gruevski,
Nikola Gruevski itt hát menekültként. Jó módon menekültként ér.
Nem tért vissza a választások.
Nem tért vissza, ez egy érdekes dolog, nem tért vissza, habár a pártja nyert, mert Én úgy gondolom, hogy ők se nézik, nem gondolom, hanem hogy olvastam is nyilatkozatokat, hogy nem nagyon szeretnék, hogy visszatérje, hiszen most már ők vannak hatalmon, most minek jönne vissza. Úgy látszik, hogy egy párton belüli torralkodásról van szó. Szóval nem is adta jelét ennek, ők se fejezték ki óhajukat, úgyhogy legalábbis eddigi tudomásunk szerint Budapesten tartózkodik.
Na most Koszovó, ugye a nyomásgyakorló, vagy az is lehet, hogy egy ilyen proxy nyomásgyakorló államként 1,8 millió lakosra büszkölkedhet, de hát ez már rettenetesen föl van turbózva, és hát nem mostanában turbózódott föl, mert azt olvasom, hogy tulajdonképpen már a szerb-horvát-szlovén királyság idején, ez a 20-as, 30-as évek, tehát az első világháború után vagyunk, a szerbek megpróbáltak betelepíteni már, mint Szerbia, vagy mint a királyság, mondjuk így pontosabban, megpróbált szerveket betelepíteni Koszovóba, és lehetetlenség volt, mert akkor már többségben voltak az albánok, és hát ugye a nacionalizmus, teljesen mindegy, hogy albán vagy szerb, tehát az albánok nem fogadták be, és elűzték a szerbeket, tehát ez a, hogy mondjam, csak a viszonyhoz hozzátartozik ez a kétoldalú gyűlölködés, nem csak arra volt, hogy a szerbek mit gondolnak, vagy hogyan próbálják manipulálni Koszovó helyzetét, mert aztán próbálták, ugye, mert volt ő először autonóm körzet, szegény Koszovó, ez még a 40-es évek, aztán autonóm tartomány, de soha nem kapta meg a köztársaság szintet. Vagy legalábbis...
Nem kapta meg. A 1974-ben akkor a Titoék hoztak egy főleg a horvát és szerb nyomásra hoztak egy alkotmányt, amely nagyobb önállóságot biztosított a tagköztársaságoknak. Ez volt később a meleg ágya Jugoszlávia szétesésének. De nem emiatt, mert egyébként is gondolom, hogy szétesett volna a nacionalizmus miatt, hogy mindegy, hogy most alkotmányban mi áll. És 74-től Koszovó akkor még szocialista autonóm tartomány volt, akárcsak Vajdaság is egyidejűleg lettek koszovói tartomány, meg Vajdaság, mint autonóm tartomány, de a szerb köztársaság keretein belül, ez egy kicsit furcsa megoldás volt, úgyhogy olyannyira, hogy például államelnökség volt, aminek szerepe akkor fokozódott, amikor Tito meghalt 1980-ban, az államelnökségnek 8 tagja volt. Tehát a Szerbiának 3 tagja volt. Volt egy maga Szerbia, és a 2 autonóm tartománynak is volt egy-egy tagja. Az autonóm tartományok tagjai rendszeresen Szerbia ellen szavaztak. Egy ideig még a szerbek be nem vonultak, és meg nem szüntették mind a 2 autonóm tartomány önállóságát, relatív önállóságát, ahol az albánok Koszovóban megverték a szerbeket, az a biológiai fegyver volt, hiszen 60 és 80 között, 1960 és 80 között megduplázódott a koszovói albánok száma, tehát ilyen 700 ezerről 1 millió 400 ezerre, most még annál is több van. Hatalmas a szaporulat a mai napig is. Egyébként Albániában is. Nem akkora, de Albániában is nagy.
89-ben tartunk, ha most Koszovó történetét nézzük, és hát hozzátartozik Albánia, illetve a Nyugat-Balkán történetéhez. Tehát 89-ben jön Milosevic, ugye? Pártfőtitkárként, mindenképpen az ország teljhatalom uraként, aki elkezdi lebontani ezt a koszovói még létező autonómiát, és hát létrejön egy ilyen kettős társadalmi rendszer, egy albán meg egy szerb. A szerb értető módon kisebb, hiszen kevesen vannak, de a tartomány tele van szerb ortodox kolostorokkal, mégpedig nem is kevéssel, és hogy mondjam, csak nem is jelentéktelennel, hiszen ezek a 15.-16. század óta épültek, mert mint ugye beszéltünk erről, ez egy spirituális hely Koszovó. Ha nem bánod, akkor elmondom gyorsan, hogy miért. Ugye első Rigamezei csata. Igen. Lázár fejedelem, szerb fejedelem. jön az angyal, vagy nem tudom én, egy isteni küldet, és azt mondja a Lázár fejedelemnek, hogy figyelj, jön ez a csata, küzdeni fogsz a törökökkel, ha azt akarod, hogy megnyerd a csatát, akkor meg fogod nyerni, de akkor a túlvilági léted azt el lehet felejteni. Ha viszont nem, akkor a mennyei fejedelemséget megnyered, és Isten jobbján foglalsz helyet, de akkor elveszíted a család csatát. És hát az utóbbi mellett döntött Lázár. Ezt a szerbek utólag úgy magyarázták ki, hogy a halálával kvázi megváltotta ezt a földet, és megszentelte. Tehát onnan ez egy szerb tulajdon, tulajdonképpen. Na szóval 89-ben elkezdődik egy fegyveres háború, ugye létrejön a koszovói felszabadító hadsereg, ők sem voltak kevésbé kemények, és hát megjelenik a jugoszláv néphadsereg, ami gyakorlatilag a szerb hadsereget jelentette.
Így van ez, akkor még, tehát 89-ben, 91-ben, amikor valójában megkezdődtek a délszláv háborúk, akkor először Szlovénia, majd Horvátország, majd Bosznia volt napi renden, tehát ezek a háborúk után, akkor Koszovóban még nem volt háború. Az, hogy kettős hatalom volt, miután Milosevicek megszállták Koszovót, elvették az autonómiát, a kettős hatalom úgy alakult ki, hogy szerb hatalom volt Koszovóban, az albánok pedig párhuzamos hatalmat létesítettek. Titokban, tehát iskolákat működtettek, különböző segélyszervezeteket, stb. Tehát egy párhuzamos koszovói albán társadalom létezett, amikor, és itt függ össze Albánia és Koszovó ismét, amikor a úgynevezett piramis válság is, és polgárháború volt
Albániában,
akkor a polgárháború végén, 98-at írunk, a polgárháború végén kirabolták az összes fegyverraktárokat, voltak szép számban fegyverraktárokat, fegyverkész, stb. Ezeket átadták, vagy eladták, azt hiszem, hogy inkább eladták az akkor létesülő koszovói felszabadító hadseregnek. Hasim Tacsi, aki most Hágában ül háborús bűnök miatt, Hasim Tacsi vezetésével akkor kezdett felfegyverkezni a koszovói felszabadítási hadsereg, UCK, a rövidítése, az albán rövidítése, és tulajdonképpen 98-ban indult el a fegyveres leszámoló, a szerb, nem is a hadsereg elsősorban, hanem a szerb rendőrség különleges egységei szállták meg, és borzalmas vérontást rendeztek Koszovóban. Volt visszavágás is, természetesen, de túlsúlyban voltak azért a szerb rendvédelmi erők, és akkor kezdődött el ez a koszovói háború, és ennek vetett véget a Clinton adminisztráció, amikor elrendelte a szerb célpontok bombázását. Ezek voltak a NATO bombázások. Ugye ehhez hozzátegye még egy vonatkozás, még egy érdekes adatot, hogy tehát Szerbia, Belgrád bombázta, Újvidéket is sajnos bombázták, az összes újvidéki hidat lebombázták. Valószínűleg, mert nem volt már cél, nem volt katonai cél, tehát előre figyelmeztették meg, stb., de nem volt katonai cél, ezáltal ilyen hidakat bombázták. Az volt azt terjesztetik azt a rémhírt, hogy azért bombázzák a hidakat, hogy a magyar hadsereg be tudjon vonulni Vajdaságba. Erről szerintem szó sem volt, még rémálmokba, vagy lázálmokba lehetett szó. És na most szimbolikusan lebombázták Belgrád központjában a belgrádi hadügyminisztérium két épületét. Ez a két épület a mai napig ott áll,
Romosan.
Mi történik most? Jared Kushner, Trump veje. Tehát a vejek nagy szerepet játszanak azért történelemben. Tehát veje, miután befejezte politikai karrierét, mint a közel-keleti főbek bízott a Trump kormányban, elkezdett utazgatni luxusjakttal Albániába is tulajdonképpen ott fog a dubai befektetővel együtt ott fognak építeni 1 milliárd dollárért Durres kikötőjében egy luxus városrészt, azon kívül egy szigetet is kibéreltek, Edi Rámával személyesen beszélték meg a luxushajón, és ami most még érdekesebb, hogy megvették a jogát annak, hogy a két lebombázott, tehát a NATO az amerikaiak által lebombázott, eddig szimbólumnak, a NATO agresszió szimbólumának tartott két épületet megvásárolja Jared Kushner és a közel-keleti társai, és ott is luxus paloták épülnek majd.
Hát ilyen ez. Egyébként ENSZ felügyelet alatt álló országról beszélünk Koszovó esetében, ugye? Tehát a NATO KFOR erői vannak ott. Tulajdonképpen nem tisztáztuk teljesen, mert ugye azt tudjuk, hogy Szerbia természetesen nem ismert el, és hát az unióhoz való nyugat-balkáni csatlakozásnak az egyik előfeltétele, hogy egymás közötti viszonyokat tisztázni kell, annélkül nincs felvétel.
De Szerbiára is érvényes.
Igen, persze. Igen. Azért mondom, hogy ez itt még évek vannak itt ebben a dologban, és az, hogy a unió nyomul, arra mindjárt miért nyomul most, arra mindjárt sort kerítünk. Csak azt akarom mondani még, hogy igazából nem tudjuk pontosan, hogy Szerbia mellett még milyen országok nem ismerték el Koszovót? Tehát hány elismerésre várna még ez az országhoz, hogy egyáltalán tárgyaljon az unióban?
Az unióban azok az országok, amelyeknek lényeges, nagyobb számú nemzeti kisebbségei vannak. Például Szlovákia, Románia, Spanyolország.
Amik nem akar mintát adni.
És Ciprus.
Igen.
Szóval a többi...
Még Spanyolország jutott eszembe, annak se tetszene.
Igen.
Ami még hozzátartozik a napi történésekhez, az Koszovónak és a Szerbiának a természetesen mindig feszült viszony, de időnként ez kiéleződik egyszerűen azért, mert ugye Koszovó egy részén vannak szerbek, 4 településen élnek, és hát itt a konfliktus, hogy melyik szítja, melyik fél szítja jobban, melyik nem, az nagyon nehéz, de valószínűleg mind a kettő természetesen. Tehát, hogy itt naponta vannak konfliktusok, ebből sokan következtetnek arra, hogy ez egy ilyen nagy balkáni háború előtörténete lehet, de erről gondolom, hogy nincsen szó, te se hiszed ezt.
Én ezt nem hiszem, mert ott a NATO-val áll szembe Szerbia, szóval nem, ez csak politikai propaganda, választások előtt mindig felmerül Koszovó kérdése, most azonban egy picit változott a helyzet Szerbiában, többi, Koszovó most háttérbe szorult, mint politikai téma, Szerbiában háttérbe szorult, mert most a lítium bányászat van előtérben a politikai homlokterében Szerbiában. Méghozzá Szerbiában azt mondják, hogy az európai lítium készlet nagyobb része van, tehát több mint 50%-a Szerbiában létezik, tehát érdemes lenne a nyugatnak beruházni, hogy onnan nyerjék ki a lítiumot, hogy
kiváltsák ezzel a kínai
az akkumulátor gyártásban, stb. Tehát ez egy nagy biznisznek indult, Vučićék erre ráharaptak jó érzékkel, viszont most az ellenzék ezt használja ki ellenük, de azelőtt a nyugat azért próbált egy kicsit balanszírozni Vučićék és az ellenzék között, de mivel úgy vélték egyrészt, hogy a gazdasági érdekek fontosabbak, ezért hát nem nagyon vesznek tudomást többé az egyébként is nagyon gyenge szerb ellenzékről, amely most ilyen nacionalista fronton próbálja megtorpédozni a lítiumbányászatot, nem fog sikerülni nekik, tehát nyugat felé fordulás van, Koszovó háttérben, Koszovó most ebben a pillanatban nem érdekes Vučićék számára.
Ami pedig a unió nyomulását illeti, természetesen Kína és Oroszország hatásának a kivédéséről van szó. Azt sokan fölhozzák, hogy itt is ugyanaz történt valamennyire, mint Törökország esetében, hogy az Unió ugye belengedte még sok-sok évvel ezelőtt a csatlakozás lehetőségét, de hát nem igen történt semmi, és hozzuk fel az Unió védelmében, hogy ezek az országok tettek keveset a csatlakozás érdekében. Van egy lista, ami teljesíteni kell, ez minden esetben így van. Hát itt a teljesítésen úgy vagyunk, hogy Albánia esetében is az első pontot nyitják meg. Na most az, hogy mégis, hogy mondjam csak, az Unió erősít, és ha jól tudom, akkor azért most kezd pénzeket is adni ilyen-olyan projektekre ezeknek az országoknak. Ez az, hogy úgy gondolják, hogy Kína és Oroszország túlságosan is erősen jelen van már. Mennyire? Mert hogy Szerbiában, igen, hát azt tudjuk, Szerbia, amikor fegyverkezik, akkor egyedülálló módon kínai és orosz fegyvereket vesz.
Mondjuk meg franciát is, hát meg kicsit, amerikait is, úgyhogy nem válogatóság.
Igen, de a túlsúly azért a orosz testvéreké. Jó. Szóval mennyire vannak ott jelen ezekben az országokban az oroszok, illetve a kínaiak?
Hát a Szerbia a legnyilvánvaló példa, ott a Radnóti által is ismert bóri bányászatot megvették, az a kínai kézben van, vagy az egész szerbiai, az ottani MOL, Nisznek hívja, az ottani MOL pedig orosz kézen van. Sok más bankkal együtt, stb.
A másik, többi ország, Észak-Macedónia, Észak-Macedónia, Montenegró.
Észak-Macedónia, de itt a magyar nyomulás is van, Észak-Macedónia is. A legismertebb példa Montenegró, amely nem tudta visszafizetni a kínai hitelt, és ezáltal hát veszített ingatlanokat. Úgyhogy amikor a rossz példát kell említeni a kínai hitelezésről, akkor az Montenegró. Van itt Törökország is, főleg Albániában. Albániában is, és Boszniában is, meg Szerbiában is vannak befektetéseik. Úgyhogy a magyar ország sem marad le. Például Edi Rama, albán miniszterelnök, egy héttel ezelőtt járt Budapesten, ahol aláírtak egy megállapodást Orbán Viktorral, és amelynek értelmében még fokozzák, tehát 350 milliós befektetésről beszélt az albán miniszterelnök. Egyébként is a 4IG magyar cég két kábeltársaság tulajdonosa, az OTP pedig, Albániáról beszélek, az OTP pedig meg egy görög bank, Alfa Bankot vette meg, az ottani Alfa Bankot vette meg. Tehát Magyarország Albániában is terjeszkedik, Észak-Macedóniában. Azt tudjuk, meg a kölcsönt is tudjuk, hogy nem réged adott Magyarország 500 milliós kölcsönt. A boszniai szerb köztársaságról nem is beszélve, ott folyamatosan beruház, meg cementgyárakat vesz a magyar kormány. Úgyhogy van egy ilyen magyar külpolitikai tendencia, az Orbán kormány külpolitikai törekvése, hogy ilyen gazdasági, szinte gazdasági hátországának tekinti a Nyugat-Balkát, ami maga nemében nem is rossz felfogás, meg logikus, hogy a szegényebb országok felé, egyébként nyersanyagban gazdag országok felé fordul.
Hát ami Albániát illeti, azt lehet olvasni egyébként róluk, hogy Románia után Európában a második legnagyobb olajkészlet, vagy legalábbis a Balkánon, bocsánat, második legnagyobb olajkészlettel rendelkeznek, úgyhogy hát erre gondolom, nem, a MOL mellett a Gazprom nagyon keményen rástartol, mert ha ez az olaj, akinek a kezébe kerül, hát az a gazdaság jelentős részét uralja, igen.
De tegyük hozzá, hogy Albániában rendkívül erős az Amerika barátság. Akár csak Koszovóban. Koszovóban a Clintonról neveztek egy sugárutat, stb. Az logikus, mert a bombázásokat Clinton rendelte el, tehát ők neki köszönhetik a függetlenségüket, de például Eddie Rama, amikor most megindították a tárgyalásokat az Unióval a napokban, akkor azt mondta, hogy erre nem került volna sor, és ezt Vladimir Vladimirovics Putyinnak köszönhetjük, hiszen ha nincs az ukrán háború, akkor az Unió nem siet ennyire az albán tárgyalások megkezdésében.
Hát gondolom, ezt Putyin nem köszönte meg. Egyébként, ami az amerikaiak iránti barátságos érzelmeket illeti, hát ez elég ritka dolog a Balkánon. Mert ugye Bosznia-Hercegovinában a török jelenlét erős, és sok pénzt is fektettek be, hát főleg ilyen presztízs beruházásokba, régi mecsetek, stb. Felújítása. Az orosz jelenlét a Szerbiában közismerten erős, és hát a kínai beruházások, kölcsönök, nem mindenki jött még rá arra, hogy mennyire toxikus ez, de Amerika barátság, az ritka, mint a fehér holló.
Hát pontosan azért, hiszen ha a szerbek orosz barátok, akkor az albánok Amerika barátok lesznek.
Igen, logikus, igen.
De így is van egyébként, katonailag is egy fontos, a NATO egy fontos része Albánia, akár csak Románia, és fönt északon Lengyelország. Úgyhogy ez a keleti vonalhoz tartozik Albánia is. Úgyhogy én nem hiszem, hogy az amerikaiak megengednék, hogy itt az oroszok betörjenek gazdaságilag Albániába.
Mármint az olajkicsre például.
Olajkicsre, igen.
Ha. Hát még a legutolsó percekre visszatérve Albániába, hogy honnan indult ez az ország, és hogy hol tart. Az adatok nem nagyon megbízhatók egyébként, mert elég össze-vissza vannak. Én találtam 2012-es adatot, ez szerint a GDP per fő az Unió 30%-a volt akkor. Na most ez nyilván azért már olyan 50% felé közelít, tekintettel arra, hogy közben minden más forrás arról ír, hogy a bankszektor nagyon jól fejlődik, a mezőgazdaságba kezdenek beruházni normális módon, és hát a eddig nagyon elhanyagolt halászat egyáltalán a tengeri szállítások útvonalának a felélesztése szintén emeli a GDP-t, szóval itt van egyfajta növekedés, de az olajkészlet kitermelés az egy nagy falat lesz.
Meg a turizmus.
Szóval, tessék?
Meg a turizmus.
És a turizmus. A turizmus, ami gyakorlatilag ugye most már a Jón meg az Adriai tengerpartot végigvezi, tehát tele van építve mindenféle szállodákkal. Egyébként mindenki azt mondja, hogy kiváló hely. Tehát itt szeretnek ott lenni, Tiranától kezdve, Durresig, vagy a tengerpartig. Tehát gyakorlatilag bekapcsolódott az európai, mondjuk így, hogy mondják ezt, hogy Görögországra mondták ezt kicsit ilyen lenézően 90-es években Brüsszelben, hogy egy ilyen vacation land, egy ilyen vakációs ország. Hát ezt most mondják egy picit Albániára is, de nekik legyen mondva az a pénz, amit ezen keresnek. Szóval, hogy honnan indultak el, van egy ilyen nagyon furcsa dolog, csak itt a végén fel akartam idézni, ez a Burnesák intézménye. Tudod, miről van szó, nem? Ugye Észak-Albánia hegyei között van még pár tíz nő, akik férfiként élnek. És hogy ennek az az a magyarázata, hogy ugye korábban egy férfi jogú világban örökölni férfi örökölt. Igazából jogai férfinak voltak. Válni jogában férfinak állt. Úgyhogy nagyon sok esetben nők, akik egyébként férfi ruhában jártak, elkezdtek férfi szerepet játszani, nem függetlenül egyébként a családjuk intencióitól, mert például fontos volt, hogyha más nem akadt, akkor egy nő örökölje a földeket, tehát akkor a valamelyik családtag nő elvállalta, hogy mostantól férfiként él, de szűznek kellett maradnia.
Igen, most már...
De most már eszembe jutott.
Rájöttem, igen. Erről egyébként egy film is készült Jugoszláviában, erről a furcsa jelenségről, és egy szerencsétlen sorsú nőről, akinek a kiléte akkor derült ki, aki úgy öltözött, mint egy férfi, akkor derült ki, amikor megnősült, és hát a nász éjszakán kiderült.
Kiderült, aminek ki kellett derülnie. Jó, ezt csak azért mondtam el, ezt az egyébként tényleg már alig jellemző történetet, aminek csak pici nyoma van, hogy azért innen indult ez az ország, ami ma, hát én nem mondom, hogy a demokrácia fellegvára, mert ezt erősztúzás lenne mondani, sőt. Ugye erről sokat tudnának mondani az ottani újságíró kollégák, akiknek ugye a két párt, a demokrata meg a szocialista párt versengésében muszáj állást foglalniuk, mert más nincs. Tehát független pozíció nincs. Vagy ilyen vagy, vagy olyan vagy. És ezt nem te választod meg sok esetben, hanem hogy hova sorolnak be. Szóval nem egy nyugat-európai mintállamról van szó, nem is lesz az egy időben, de mindenképpen egy olyan országról beszéltünk az elmúlt 52 percben, amelyikre oda kell figyelni, mert a Nyugat-Balkán történetét nagyon keményen befolyásolja majd az, ami ott történik. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk.
Én köszönöm.
Bódis Gábor újságírót, balkán szakértőt hallhattuk az elmúlt 50 percben. A műsort Selmec János szerkesztette, a műsorvezető Színási Sándor volt. Köszönjük a figyelmüket, minden jót!
A Világ Urai című műsorunkat és Színási Sándor műsorvezetőt hallották.